Isten igéjét olvasom Jeremiás könyvének 31. fejezetétől a 31-től 34. versekig, amelyben Isten új szövetséget köt népével. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték. Pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek. Ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy mi ennek az új szövetségnek az idejében élünk. Köszönjük, hogy valóban eljött Jézus Krisztus, aki betöltötte a törvényt, aki magára vállalta a mi hűtlenségünket, a mi hitszegésünket, a mi engedetlenségeinket. És halálával igazságot szerzett nekünk. Atyán, köszönjük, hogy mi így léphetünk eléd, hogy bár ezen a héten is számtalanszor és sokféleképpen vétettünk ellened, most mégis eléd állhatunk a te bocsánatodban bízva, a te kegyelmedet megtapasztalva, és kereshetünk téged. Atyán, szükségünk van rád, arra, hogy a mi szívünkbe írt törvényedet újra megújítsd, hogy a te lelkeddel újra betölts, megerősíts, hogy szólj hozzánk, hogy a te jelenlétedbe vonj bennünket. Arunk, a testünk eltikkad ebben a hűségben, de sokszor a lelkünk is. Kérünk, hogy jöjj a te szent lelkeddel, és frissíts fel bennünket. Szólj hozzánk a te igéd által, kegyelmesen Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának az 5. részéből, a 17-től a 20. verseket. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta, vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Amen. Dolgozzatok vasárnap! Dolgozzatok vasárnap! Ezzel kezdi az augusztusi kistükör, ez egy ilyen református folyóirat, a számkezdő ige magyarázatát. Érdekes, egy református lelkipásztor ezt választja az ige magyarázata címéül, dolgozzatok vasárnap. Eleget beszéltünk már arról, hogy szenteljük meg a vasárnapot, és ne dolgozzunk. azt mondom, hogy dolgozzatok vasárnap. Miért mond ilyet? Ki ez az ember? Unalmas már számára az az üzenet, hogy szenteljük meg a vasárnapot, és ne dolgozzunk? Vagy egyszerűen úgy gondolja, hogy úgysem tartjuk be, akkor felesleges erről beszélni? Vagy úgy gondolja, hogy ő jobban tudja? Ez az ember egy református lelkész, sőt, missziológiából doktorál, Iszákos mentőközpontot vezet. Úgy tűnik, hogy rendben van, nem egy szekta vezér. Azt mondja, hogy ő Jézust követi. Aki maga is ezt mondta, dolgozz az Úr napján, a hetedik napon, vedd fel az ágyadat, és menj haza. Dolgozzatok szombaton, nyugodtan tépjétek azt a kalászt, és egyétek meg, most mit kell itt kicsinyeskedni? Miért mondja? Nem ismeri a törvényt? Vagy nem tiszteli? Rá nem vonatkozik? Úgy gondolja ő, felülírhatja? Bosszankodnak az írástudók. Ki ő, akiből olyan szuggeszív erő árad, hogy egész tömegeket félre tud vezetni? Csodálatos, természet feletti hatalommal rendelkezik. Az emberek egyre jobban figyelnek rá, egyre nagyobb a hatása. Ki ő, hogy felülírja a törvényt? Honnan veszi a bátorságot, hogy eltörölje azt, amit Isten az atyák által népének adott? A törvény és a törvényadó tulajdonképpen egy. A törvényben magát Istent tisztelik. És ezzel tulajdonképpen egy csavart követtek el, amikor a törvény lett az Isten. Jézus válasza ezeket a gondolatokat állítja meg. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Jézus nem eltörli a törvényt, nem teszi félre, hanem a törvény lényegére, a törvény ütő erére teszi a kezét. Tiszteli, ismeri az Atya akaratát. Hiszen az ószövetségi törvény az Isten kijelentése, az ő üzenete. Jézus maximálisan tiszteli és ismeri ezt az akaratot, ő az egyetlen, aki igazán ismeri. Sőt, ő az, aki betölti, benne teljesedik be az isteni kijelentés. Hiszen az ő eljövetele, az élete, a tanítása, a szenvedése, majd a halála és feltámadása lesz az, amiről a törvény, Isten kijelentése és a proféták mindeddig beszéltek. Jézus nem független, Jézus nem öntörvényű. Ő maga a törvény betöltése. Ő a megígért, a mesiás. Egyedül ő töltheti be igazán a törvényt, hiszen a törvény betöltése az Istennel való közösségből fakad. Az Istennel való közösségnek a gyümölcse, a törvény betöltése. És Jézus az egyetlen, aki tökéletes közösségben van az Atyával, aki a törvényt tökéletesen betölti. És ezzel a törvény és a tanítványok közé áll. Azzal, hogy ő betölti a törvényt, majd meghal azokért, akik a törvényt nem tudták betölteni. Magára véve a hiányosságaikat és a bűneiket, utat nyit. Ő az, aki elhozza az új kort, akiben Isten országa a földre érkezik. És ebben egyszer s mindenkor a magához is köti a tanítványokat. Nem lehet a törvényt ő nélküle megpróbálni betölteni, hiszen az ember hiával találtatik. De az Istennel való közösséget ezentúl Jézussal való közösségen keresztül élheti meg az őt követő ember. Ő vele lehet közösségben, az ő bocsánatát megtapasztalva lehet az Atyával közösségben, és töltheti be a törvényt egy egészen új módon. Isten országa itt van. És így Jézus tulajdonképpen még magasabbra teszi a mércét, mint az Ószövetség törvénye. Kihez beszél Jézus? Kinek válaszol? Az ellenségeinek, vagy a követőinek mondja ezt, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem betöltsem azt. Itt talán még nem egyértelmű, hogy kiből lesz ellenség, és kiből lesz követő. Jézus fellépésének az elején van a hegyi beszéd. Talán vannak körülötte olyanok, akik alig várták már ezt a forradalmi hangot. Akiknek elegük van abból a rengeteg törvényből és szabályból, amit az írástudók olyan aprólékosan kidolgoztak, és magyaráznak, mindig Istenre hivatkozva természetesen, és amit a farizeusok olyan maga mutogató módon látványosan betartanak. Taszító lehet ez az élet nélküli törvénytisztelet, törvényeskedés, szív nélküli szabályrendszer. Gyakran hallom olyan emberektől, akik nem tartoznak gyülekezetben, de megtudják, hogy én lelkész vagyok, azt a magyarázatot, hogy volt nekem egy nagynéném, vagy egy nagybátyám, vagy az anyósom, vagy apósom, aki nagyon vallásos volt, aki mindig ott ült a templomba, de közben úgy átkozódott, de közben olyan dolgokat csinált, nekem ebből nem kell. Olyan jól tudta, hogy hogyan kell az embernek élni, másokra vetítve, de saját maga, az ő élete annyira másról beszélt. Én csalódtam Istenbe, nekem ez a vallásosság nem kell. Igen, úgy tűnik, hogy minden kornak megvannak azok a vallásos emberei, akik a törvényhez valamilyen módon ragaszkodnak, azt vagy csak tanítják, vagy meg is tartják. Mégis ez egy taszító jelenlét. Nem Istenhez vonz, hanem Istentől taszít. És akik ebben ezt az ellentmondást érezték, akár abban az időben is, azok számára frissítőleg hathatott az, hogy Jézus valami újat mond. Vége ennek az ezer szabálynak és törvénynek. Itt a szabadság ideje. Vagy lehettek olyanok Jézus körül, akiknek egyik vagy másik törvénnyel meggyűlt a bajuk. Vannak törvények, amik jók, amiket úgy érzünk, hogy örök érvényűek, amik ebben a korban is megállják a helyüket. De vannak olyanok is, amelyek a mai világban nem illenek. A régiek, az atyák idejében fontosak lehettek ezek, de ma már más a világ. Jézus hátha valami újat hoz. Erő van benne, hatalommal tanít. Biztosan Istentől jött. Lám, ő sem tartja be a szombatot. Tehát ez egyesekben biztatást adhatott arra nézve, hogy sorra vegyék az Isten törvényét, kiértékeljék, és csak azt tartsák meg, ami logikusnak látszik. Mekkora szabadság. Majd én eldöntöm, hogy melyik törvény az, ami jó, melyik az, amelyik nem, hiszen Jézus felszabadított a törvény megtartása alól. Olyan sokszor találkozom olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy én hiszek Istenben, de nem kell ahhoz templomba járni. A közösség az nem kell. Vagy ha közösből veszek el, hát az nem bűn, az mindannyiunké, az nem lopás. Ha családommal veszekszem, és vannak dühkitöréseim, hát valahol az embernek le kell vezetni a feszültségét. ha valakinek segítek azzal, hogy nem mondtam igazat, hát a cél szentesíti az eszközt. A mai erkölcsi normákhoz tartom magam, de azt komolyan gondolom, és szívem szerint becsületesen teszem, akkor ne eljöjjetek már ezzel a több ezer éves isteni törvénnyel. Ugye érezzük, hogy nem csak akkor, hanem a mai ember életében is ott van a kísértés, hogy sorra vegye a törvényeket, és szelektáljon, és a saját szája íze szerint értelmezze, tartsa fontosnak, vagy engedje el ezeket a dolgokat. De talán vannak olyanok is Jézus körül, akik igenis féltik az Isten kijelentését. Hiszen ez az egyetlen biztos talaj. Évszázadokon át Isten törvénye által tartotta meg az ő népét. Ha eltértek tőle, és nem tértek vissza a figyelmeztetések ellenére, és akkor Isten büntette az ő népét. De amikor bűnbánattal újra hozzá kiáltottak, Isten megbocsátott, szabadulást adott, és újra az életük rendező elvévé vált Isten törvénye. Ez Isten szava. Senki nem teheti félre, hiszen akkor ingoványos talajra érkezünk. Az egyetlen, ami biztos és biztonságot ad a változó világban. Nem kell új értelmezés. Megvan a hagyomány, megvan a magyarázat. És ennek súlya van. Emberek vagyunk. Ha biztosak akarunk lenni, nem elég azt tudni, hogy meg kell szentelni mondjuk a szombatot, hanem nagyon is nagy segítség az, hogyha pontosan leírják, hogy mi tartozik abba bele. Ha ezt és ezt és ezt nem teszed, ezt meg ezt teszed, akkor szenteled meg a szombatot. Hát ez sokkal átláthatóbb így. Ez jó így. Ne nyúljon ehhez senki hozzá. Jézus mindezeknek az embereknek mondja, nem azért jöttem, hogy eltöröljem. Nevet könnyen, nem könnyítek rajta. Sőt, azt mondja, aki akár egy iótát vagy vesszőt eltöröl belőle, és úgy tanítja, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Tartsátok meg, és tanítsátok a teljes törvényt. Nem lehet mazsolázgatni belőle. Ez tetszik, ez meg nem. Ne próbáld összhangba hozni a mai világunkkal, csak azt betartani, ami kényelmes. Ne is félsd Isten törvényét. Nem bántom, mondja Jézus. Betöltöm a törvényt. Sőt, betartatom a követőimmel is. Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudók és a farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országában. Milyen volt az ő igazságuk? Látványos, mérhető, abszolút szabályozott, erőfeszítést igénylő, mások elismerését kivívó. Isten igéjéből és ennek magyarázatából fakad. Úgy tűnik, tökéletes. Ami emberi mércével elvárható, azt megtették. Ez mégsem elég Isten országához. Igazsága, amely a másikat legyőzi és megszégyeníti. Igazság, mely az elismerést keresi. Igazság, amely olyan magasságba emel, ami a másik lenézéséhez vezet. Igazság, ami nem tökéletes, és a hiányosságokkal nem tud mit kezdeni. Nem idegen az érez tőlünk. Hadd mondjak erre egy olyan példát, ami egy külső dolog, és nem is gond talán. De hogyha ezt lelki értelemben is így tesszük, akkor már probléma. Például mindannyian tiszták és pedánsak vagyunk most itt, itt ülve a templomban. De vajon mi van otthon a szobánkban, a lakásunkban? Néha iszonyat rumli. Szépen felöltözünk, kilépünk, becsukjuk az ajtót. És minden rendben van. Tiszta, pedáns emberek vagyunk. Az egész család szépen néz ki, ha családdal együtt jövünk. És azt csak mi tudjuk, hogy mit hagytunk otthon. Az Istennel való kapcsolatra is lehet ez jellemző. Kifelé tartjuk magunkat. Az emberek jó keresztjének tartanak. Belül pedig káosz van. Kudarcot vallottak vagyunk, vagy csalódottak. Sokszor dű, türelmetlenség, unalom és önzés. A legkülönbözőbb érzések tudnak bennünk úrrá lenni. Vannak jó szalonképes indokaink arra nézve, hogy valamit miért nem kell megtenni, valakit miért nem kell szeretni. Átgondolom, sőt, még másokkal is esetleg igazoltatom, elmondom és egyetértünk. De nem Isten elé viszem, nem kérdezem őt. Igazán nem figyelek az ő szavára, mert esetleg ő mást mondana. Néha jellemző ránk, hogy nem csak a lakásunkba hagyunk rumlit, amikor kilépünk szépen felöltözve, hanem a lelkünkben is az van, de becsukjuk az ajtót, és kifelé valami szépet és jót mutatunk. Volt valaki a gyülekezetből egy nyári ifjúsági missziós héten, aki mesélte, hogy a lelkipásztor ezt mondta. Mindegy, hogy mit dumálsz, és milyen hangosan és meggyőzően mondod Istennek, ő azt hallja meg, ami a szívedben van. Mindegy, hogy mit mondasz Istennek, és milyen hangosan, milyen érvekkel, ő azt hallja meg, ami a szívedben van. Néha könnyebb a törvénybe kapaszkodni, annak bizonyos magyarázataiba, hiszen az kézzelfogható, az mérhető. Ugyanígy egy keresztény ifjúsági táborban a fiatalok között most a legfontosabbnak tűnő parancsolat az volt, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek férjeiknek. És ez bizony nagyon jó érv volt bármikor, amikor valamelyik lány véleményt akart mondani, ötletük vagy ellentmondásuk lett volna, vagy esetleg kritika, hát az eszükbe se jusson. Gyakorolják az engedelmességet, amiben majd férjhez menetelik után élniük kell. Ugye mennyire fontos egy ifjúsági héten a lányokkal azt gyakoroltatni, hogy engedelmesek legyenek, hogy majd ha férjhez mennek, akkor ez sikerüljön nekik. Érezzük, hogy ez valami kicsavarása Isten igazi törvényének. Mindezt persze gőgös, magabiztosnak tűnő ellentmondást nem tűrő fölénnyel kérik a fiúk. Biztos, hogy ez az Isten akarata? És a férfi szívében mi van? Hát ez az írástudók igazsága. Körülírható, megfogható, mindent Istenért, de közben Isten elveszett. Lehet, hogy fanatikus, de sokszor szív nélküli és szeretet nélküli igazság. Ismerem-e az Isten szívét? Tudásom, ismeretem és szavaim összhangban vannak-e szívemmel és cselekedeteimmel? Ez a két kérdés maradjon velünk. Ismerem-e az Isten szívét? A törvény betöltése, teljesítése és tanítása az Istennel való közösségemből fakad-e? Jézus Krisztus követéséből? Egységben van-e az, amit tudok, és ahogyan élek? Mit kér Jézus? Az, hogy követői igazsága múlja felül messze felül ezt az írástudói, farizeusi igazságot. Hogyan? Először is úgy, ahogy már, amiről beszéltem, Krisztus betöltötte a törvényt. És a mi igazságunk alapjába véve ugyanúgy hiával találtatik, mint az írástudók és a farizeusok igazsága. De elé léphetünk a mi hiányainkkal. Elkérhetjük és elfogadhatjuk az ő bocsánatát. És akkor Isten az ő igazságát tulajdonítja nekünk. Ami kudarcot vallott, sokszor szégyelni való cselekedeteink és életünk, tőle elszokott állapotunk, Jézus Krisztusért új kapcsolatba kerülhet ő vele. Ez az az igazság, ami messze felülmúlja a cselekedetekből szerzett megigazulást. Hiszen cselekedetek által sem az írástudók, a farizeusok, sem Krisztus követői nem tudják megszerezni a tökéletes igazságot. De Jézusért, kegyelemből a miénk lehet. Aztán, hogyha megtapasztaltuk és megkaptuk így az ő igazságát, akkor merjünk tovább lépni az Ószövetségből fölolvasott szakasz szerint, a szívünkbe írt törvény által. Éljük és tanítsuk Isten szívünkbe írt törvényét. Isten lelkének a vezetése által lehet igazságunk több. Az Istenre figyelést, az Isten akaratának keresését a szívünkkel kezdjük, ne a szabályokkal, ne kívülről jöjjenek ezek a dolgok. Keressük belülről. Nem elég jót tenni. Az ő szívével kell látnunk, az ő szemével nézni, az ő keze lenni. Van, amikor szívünk szeret, és a cselekedeteink beszélnek másról. Nem elég szívvel szeretni és imádkozni valakiért. A kettőnek összhangban kell lenni. És ez igenis jelenti önmagunk megtagadását, önmagunk legyőzését. Nem csak a végeredmény fontos, az egész folyamat, szívünk minden mozzanata. Jézus ezt a szakaszt azzal folytatja, hogy megmondatott a régieknek. És talán sokan emlékeznek rá, mi mindenről beszél itt Jézus. Megmondatott a régieknek, hogy ne ölj, én pedig azt mondom, aki dühös, és ezzel az indulattal beszél atya fiával, már ölt. Megmondatott a régieknek, ne paráználkodj, én pedig azt mondom, aki vágyjal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele a szívében. Megmondatott a régieknek, ne kövess el házasságtörést. Én pedig azt mondom, hogy igen, vagyis megmondatott a régieknek, csak bizonyos indokokkal lehet elbocsátani a feleségedet. Én pedig azt mondom, hogy ha elbocsátod őt, a paráznaság esetét kivéve, házasságtörővé teszed. És itt jönnek majd sorba azok az alkalmazásai a Jézusi törvénynek, amiben azt látjuk, hogy tényleg ő még mélyebbre megy. Ő a szívünket kéri. Nem csak a cselekedeteinket nézi. Mindez az Istennel való közösségben, az ő lelke vezetése által érthető meg és követhető. Dolgozzatok vasárnap. Ezzel kezdtem, de nem folytattam, hogy miről beszélt ez a lelkész. Ha tovább olvassuk az ige magyarázatát, akkor olvashatjuk benne, hogy ugyanis mit szoktunk vasárnap csinálni? Tévét nézünk, punyadunk, egy irányba nézünk, és közben egymást nem vesszük észre. Azt mondja, hogy ehelyett használjuk föl a hetedik napot, vagy ugye most már mi az első napot, a vasárnapot, Isten megszentelésére oly módon, hogy álljunk meg előtte, és engedjük, hogy életünkben rámutasson dolgokra. Dolgozzunk magunkon, és dolgozzunk kapcsolatainkon. Milyen csodálatosan föl lehet használni a vasárnapot arra, hogy szeretteinkkel töltsük, hogy meghallgassuk egymást, hogy odafigyeljünk a másikra, hogy meglátogassuk azt, akit már olyan régóta szeretnénk meglátogatni, de hát ugye soha nincs rá idő, hogy megírjuk azokat a leveleket, amik reménysugárt jelenthetnek távoli szeretteinknek. Eszembe jutott az a diakonissa vezető, aki hát egy szeretett otthont is igazgatott, és a diakonisszákkal együtt szolgáltak ott. Hihetetlen sok munkája volt, és nagyon nagy teherbírással hajnaltól éjszakáig dolgozott. És közben rengeteg kapcsolata volt. Nem tudom, szerintem ilyen 50 keresztgyereke meg. Szóval és mindenkivel tartotta a kapcsolatot. És így ledöbbenve kérdeztem meg, hogy ezt ő hogy csinálja. És azt mondta, hogy hát erre vannak a vasárnap délutánok. Leül, imádkozik, egyenként imádkozik értük, és olyankor írja a leveleit. Dolgozzatok vasárnap. A hír száll. Ha valakihez csak annyi jut el, hogy egy református lelkész a szószékről azt hirdeti, hogy dolgozzatok vasárnap, hát sok mindent gondolhat. Egészen mást jelent, hogyha meghalljuk mögötte a szabadult alkoholistái iránt érzett féltő szeretetét. Ne az önző semmittevés, az unalom, a lusta punnyadás jellemezze a megszentelt vasárnapjainkat, ami persze a kísértésnek a meleg ágya lehet, hanem Isten munkája rajtunk, bennünk és általunk. Találjuk hát meg a törvénynek ezt a mélyebb, igazi értelmét, hogy igazságunk felülmúlhassa a látszat igazságot, hogy Krisztussal közösségben, az ő követésében, az ő szíve szerint tudjunk élni. Amen. Atyám, bocsáss meg, hogy a mi igazságunk nem múlja messze felül a törvénytudók és a farizeusok igazságát. Hogy nagyon sokszor mi is csak tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Esetleg még tanítjuk is. De a szívünkben mélyen olyan sok minden más van. Köszönjük, hogy te vagy a szívek és vesék vizsgálója és ismerője. És te most magadhoz hívsz bennünket. Nem elítélsz, hanem meg akarsz tisztítani. Dolgozni akarsz rajtunk. Akár vasárnap is, vagy pont vasárnap. Urunk, kérünk, ne hagyd abba ezt a munkát. Leplezd le bennünket magunk előtt, a mi képmutatásainkat, a mi csalásainkat. Azt, amikor már csak a lendület és a megszokás hajt, de a szívünk távol van tőled. A szeretetlenségünket, a bűgünket, büszkeségünket. Úrunk, te világíts be szívünk mélységeibe is, és fogd a kezünket, hogy mindezt átadjuk neked, hogy a te igazságod áradhasson az életünkbe, és tisztítson meg, hogy a te igazságod ragyogjon ránk, és te formáld a mi érzéseinket, indulatainkat, cselekedeteinket. Hadd tudjunk valóban a veled való közösségből neked élni, és így téged követni. Urunk, így kérünk az előttünk álló hetekért is, a missziónak ezekért a heteiért. Kérünk, hogy mindannyiunkat, akik munkatársak leszünk, te vezess és te tisztíts meg, hogy ne magunkat harsogjuk, hanem valóban a te csatornáiddá válhassunk, a te szeretetednek, a te üzenetednek a közvetőjévé. Urunk, kérünk a gyerekekért, az ő családjaikért, akik a napközis táborba jönnek. Te kovácsold őket egységes kis csapattá, adj figyelmet, hogy megérinthesse őket a te igéd, és legyenek, akik átadják az életüket neked. Urunk, kérünk a fiatalokért, hogy minél többen eljöjjenek az angol táborba, a sport délutánokra, a kaféra, és ott a te dicsőséged kiáradjon felettük is. Érezzék meg, hogy te vagy az, akit keresnek, és egyedül nálad van megoldás, egyedül benned van az igazi igazság. Urunk, így kérünk, hogy áld meg a mi vendégeinket is, az ő szolgálatukat minden nyelvi nehézség ellenére, áld meg az ő gyülekezetüket otthon, a távolban, akik imádkoznak értünk, köszönjük, hogy testvérek lehetünk. És kérünk, áld meg szerte a világban mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Tisztíts meg mindannyiunkat, hogy minél tisztábban lehessünk a te dicsőségednek hordozói, a te fényed, a te világosságod ebben a világban, amely nem ismer téged. Kérünk, te könyörülj a szenvedőkön, te könyörülj a félelemben, erőszak alatt élőkön. Kérünk, Úr Jézus, jöjj el és hozd el a te országodat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.